Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter gyermeknap alkalmából a Facebook oldalán. Nem egy újabb formális egyeztető fórumot szeretnénk létrehozni, hanem egy olyan közösséget, amelyben a fiatalok véleménye valóban megjelenik és valódi súlya van. Sok munkánk lesz még vele, de azt remélem, hogy egy olyan intézményt tudunk közösen felépíteni, amely méltó a gyerekek és fiatalok bizalmára, fogalmazott Lannert Judit. A gazdasági bizonytalanságok, az elektromos átállás és az autóipari átalakulás ellenére is stabil évet zárt a magyar Suzuki. Az esztergomi gyártó 2025-ben ismét piacvezető lett Magyarországon, több mint 108 ezer autót gyártott, és közel 110 ezer járművet értékesített világszerte. A vállalat több mint 9 milliárd forintos fejlesztési programot hajtott végre, miközben az elektromos modellek esztergomi gyártására is készül. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, még a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu a magyar távirati irodával. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. A Honvédség felülvizsgálja a nyugállományú katonákat megillető támogatásokat és egészségügyi ellátásokat, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető a balatonakaratjai Hokozgyűlésen hangsúlyozta, hogy a volt katonák véleménye is fontos, ezért egyeztetéseket folytatott a szervezet képviselőivel a jövőbeni változásokról. Szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a nyugállományúak véleménye is számít, ezért az előadást követően meghallgatta a meglátásaikat és a kéréseiket, egyben a szövetség tagjait biztosította arról, hogy felülvizsgálják az őket megillető támogatások és az egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét. A Puskás Arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el, és 8 embert vittek kórházba a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntője alatt, közölte a szervezet ma reggel a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a mentőegységek a döntő valamennyi előzetesen kijelölt rendezvényhelyszínén jelen voltak. A munkában összesen 62 mentőegység és 200 mentő dolgozó vett részt. A szombati eseményhez kapcsolódóan 91 esetben nyújtottak egészségügyi ellátást, 25 embert szállítottak kórházba. A legtöbb beavatkozás a Puskás Arénában történt, írták a bejegyzésben. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújítása során. A különleges helyszínt az érdeklődők is megismerhetik majd, hiszen a 750 éves veszprémi érseki pincészet rendezvényeinek ad majd otthont, közölte a várfelújítás kommunikációs partnere. A pince egyik sarkában körülbelül 40 cm mélyen aranyérmékkel megtöltött befőttes üveget találtak, amelyet a II. Világháború előtt rejthetett el valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Ezeket az érdeklődők a Birógicei ház régészeti kiállításán tekinthetik meg. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban Joseph Haydn munkásságával foglalkozunk. Haydn világi vokális művei, kantáták, kórusművek, többszólamú dalok zongorakísérettel, kánonok és népdalfeldolgozások. Alkotó munkásságában az opera volt az egyetlen műfaj, aminek fejlődését bénította elszigeteltsége. Igaz, nem volt olyan rendkívüli színpadi tehetség, mint Mozart. Operái közül meg kell említenünk az Aki hűtlen póró jár című vígoperát, Orlandó lovag hősi tragikomédiáját, vagy a filozófus lelkét. Ezen kívül számos olasz operába írt ária betéteket. Handel óta Haydn az oratórium műfaj történetének legkiemelkedőbb alakja. Angliai utazása előtt mintaképpen a nápolyi oratórium stílus volt. Tóbiás megtérése című műve még tele van opera szellemű áriákkal. Haydn londoni tartózkodásának legdöntőbb zenei élményét Handel oratórium művészete jelentette. Ott tapasztalta először a hatalmas kórus és zenekar lenyűgöző akusztikus hatását, amelyet a kislétszámú Eszterházi együttesek élén nem ismerhetett meg. Második londoni útjáról való visszatérése után átdolgozta a megváltó Hét szava a Keresztfán című zenekari művét oratóriummá. Most ennek hallgassuk meg egyik tételét. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkem. Előadja a Budapest Kórus és az Állami Hangversenyzenekar Ferencsik János vezényletével. Elhangzott Joseph Haydn a Megváltó hét szava a keresztván című oratóriumának, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkem című tétele, a Budapest Kórus és az Állami Hangversenyzenekar előadásában Ferencsik János vezényletével. Haydn Milton az Elveszett Paradicsom című eposza nyomán írta a Teremtést, melyet 1799-ben mutattak be. Ugyancsak angol szöveg német fordítására készült az 1801-ben bemutatott Évszakok, szövegük miatt a szentimentális német idill oratóriumok sorába kapcsolódnak. Zenei nyelvezetük forradalmi újításai révén azonban a műfaj legnagyobb jelentőségű alkotásai közé tartoznak. Haydn oratóriumainak alaphangját a lirikus és természetábrázoló részek adják meg. Az Évszakokban a természet és az ember ábrázolása már közvetlenebb. A nép mindennapi életét állítja elénk, a munkát és a mulatságot. Most következzen az Évszakok Komholder Lenz című tétele, a Budapest Kórus és a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában Ferencsik János vezényletével. Haydn a Handeli hagyományokat leghívebben a kórus effektusok középpontba állításával követte. 14 rövid és nagy misét is írt, amelyek meglepőek az egyházi zenében szokatlan derűjükkel és vitalitásukkal. 50 szonátát írt zongorára, ő a kamarazene megújítója. Nevéhez fűződik a vonós négyes műfajának megszilárdítása. Összesen 80 kvártettje ismert. Ezek közül kiemelkedőek az orosz kvártettek, amelyeket táncos karakterű, újfajta ritmika jellemez. Igazán népszerűek a napkvártettek is, amelyek 6 vonós négyesből állnak, valamint a pacsirta kvártett, melyben a hegedű szólama a pacsirta hangjára emlékeztet. Most hallgassuk meg a már említett D-dur pacsirta kvártett első tételét a Kodály vonós négyes előadásában. elhangzott Joseph Haydn pacsirtak kvártettjének első tétele a Kodály vonós négyes előadásában. Haydn utolsó alkotói periódusának vonós négyeseiben inkább összefoglal, mint újít. Mindenben a legjobb megoldást keresi, mindent a legegyszerűbb módon akar elmondani. Gyakran alkalmazott formáló eszköze a matematika, azaz egyetlen zenei gondolatból fejleszti ki a teljes tétel mondani valóját. Egyéb kamaraművei vonós triók, vonós duók és zongoratriók. A G-dur zongoratrió utolsó tétele a magyar rondó. Ennek fő motívuma a verbunkos zene. A klasszikus szimfónia megteremtése is az ő nevéhez fűződik. 104 szimfóniája, ezek 3 vagy 4 tételesek, kora szellemiségének magaslatán áll. Reggel, dél és este. Ezek első szimfóniái. Amikor az Oxfordi Egyetem díszdoktorává avatták, az ünnepségre a 92. számú G-dur szimfóniát választotta. Innen kapta a mű az Oxford szimfónia elnevezést. Bevezetését legnagyobb részt a vonós hangszerek játsszák. A hangzás szinte kamara zeneszerű. A teljes zenekar csak néhány ütemre szólal meg a bevezetés csúcspontján. Az első tétel gyors tempójú, szonáta formájú, de nem mereven alkalmazva. Sok az eltérő és meglepő fordulat benne. A második tétel az általa igen kedvelt variációs formában íródott lassú tétel, A-B-A szerkezetű. A harmadik tétel menüett, a ritmus kapja a legfontosabb szerepet, mint általában a bécsi klasszikus szerzőknél. Bizonyos fokig a szerzők mesterségbeli tudását is bizonyítja, hogy a háromnegyedes táncritmust milyen rafinált módon tudják szabálytalanná, izgalmassá tenni. Az Oxford szimfónia menüettjében egyetlen egy ritmikai játékot választ ki a számtalan lehetőség közül, s ezt mint egy alapötletként viszi végig az egész tételen. A szerző azt a lehetőséget használja ki, hogy ez a menüett egy negyednyi felütéssel kezdődik, így a háromnegyedes lüktetés könnyen előbbre csúsztatható egy negyeddel. A negyedik tétel népies karakterű zene, ahol az egész zenekar a duda sajátos hangzását utánozza. A korai klasszikus szimfóniákra jellemző volt, hogy a legsúlyosabb tétel a nyitó tétel, a finálénak funkciója a feloldás, a könnyed befejezés volt. Ez azonban Haydn és Mozart késői szimfóniáiban kezd megváltozni, s lassan megindul az a Beethovenig tartó fejlődés, melynek során a zárótételek egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Szinte már a nyitó tételek egyenrangú párjává nőnek fel. Ezt a fejlődést mutatja az Oxford szimfónia fináléja is. A szigorúbb, igényesebb megformálás mellett azonban a Haydn finálék továbbra is a humornak, a frappáns zenei ötleteknek legfőbb területei maradnak. Most hallgassuk meg az Oxford szimfónia második, harmadik és negyedik tételét a Clevelandi zenekar előadásában Szél György vezényletével. elhangzott Joseph Haydn Oxford szimfóniájának második, harmadik és negyedik tétele a Clevelandi zenekar előadásában Szél György vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom, amikor levelem olvasod, már a Szent Háromság vasárnapját ünnepeljük. Azt az ünnepet, amikor az egyház hitünk egyik legmélyebb titkát állítja elénk. Egy Isten van, aki három személyben létezik, Atya, Fiú és Szentlélek. Ez nem olyan titok, amelyet puszta emberi értelemmel teljesen ki lehetne fejezni, inkább olyan valóság, amelyet imádságban, liturgiában és az egyház életében sejthetünk meg valamelyest. Ha erről az ünnepről elmélkedünk, nem szabad csupán egy hittételre gondolnunk, inkább arra a szeretetre, amelyből az egész teremtett világ fakad, és amely felé minden emberi élet tart. A Szent Háromság ünnepe arra emlékeztet bennünket, hogy Isten nem magányos, elvont hatalom, nem valamiféle távoli erő, hanem örök közösség. Az Atya nem fiú nélküli Atya. A Fiú nem az Atya nélküli Fiú, a Szentlélek pedig az Atyától és a Fiútól kiáradó szeretet. A római katolikus tanítás szerint a három isteni személy nem három Isten, hanem egyetlen isteni természetben élő három személy. Ez a hitünk középpontjába tartozó titok nem azért fontos, mert bonyolult, hanem mert megmutatja, milyen az Isten szíve, önátadó, élő, kapcsolatot teremtő szeretet. Márpedig, ha Isten ilyen, akkor az emberi élet legmélyebb igazsága is ez kell, hogy legyen. Nem egyedüliként magányra vagyunk teremtve, hanem közösségre, szeretetre, egymás felé fordulásra. Kedves barátom! A liturgikus évben Szent Háromság vasárnapja különleges helyet foglal el. Pünkösd után, amikor a Szentlélek kiáradását ünnepeltük, mintegy visszatekintünk arra, hogy a megváltás egész műve a Szent Háromság belső életéből fakad. Az Atya küldi a Fiút, a Fiú megtestesül, tanít, szenved, meghal és feltámad értünk, a Szentlélek pedig beteljesíti mindezt a szívünkben, az egyházban, a szentségekben és a mindennapi életben. Ez az ünnep tehát nem egy dogmát ünnepel, hanem az egész keresztény életünk összefoglalása. Amikor keresztet vetünk, ezt valljuk meg minden alkalommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A keresztvetés egyszerű mozdulata, mintha a hit egész horizontját kinyitná előttünk. A Szent Háromság vasárnapja arra is tanít, hogy az isteni életben a különbözőség nem szembenállást jelent, hanem egységet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek különbözők, mégis tökéletesen egyek. Ez az emberi közösségeinknek is irányt mutat. a családban, a barátságban, a munkahelyen és az egyházban mindig az a legnagyobb kísértés, hogy a különbözőséget ellenségesnek tekintsük. A Szentháromság ezzel szemben azt hirdeti, az egység nem azonosság, hanem szeretetből fakadó összetartozás. Az egyház is akkor hű önmagához, ha nem uniformizál, hanem az ajándékok sokféleségében őrzi az egységet. Hitünk különösen hangsúlyozza, hogy a Szentháromság nem elvont fogalom, hanem megszólítható valóság. Az Atyához imádkozunk, a Fiúban és a Fiú által jutunk az Atyához, a Szentlélek pedig bensőnkbe költözik, és bennünk kiáltja, Abba, Atya. Ez a belső dinamika adja a keresztény ima lényegét. Amikor a mi atyánkot imádkozzuk, a Fiú imájába kapcsolódunk be. Amikor a Szentlélekhez fohászkodunk, azért kérjük őt, hogy vezessen bennünket az igazságra, bátorságra, tisztaságra és szeretetre. Amikor pedig az Atyára tekintünk, mindennek eredetét és végső célját szemléljük. A Szentháromság ünnepe ezért egyszerre tanítás és meghívás, belépés a szeretet isteni körforgásába. Egyházunk liturgiája is segít ennek megértésében és megélésében. A Szentmise olvasmányai, imái és énekei mind arra mutatnak, hogy az isteni életbe ne kívülállóként tekintsünk be, hiszen meghívást kaptunk az isteni életbe való bekapcsolódásra. Ezáltal pedig a Szentháromság titka nem marad elmélet. Valóság lesz abból, hogy Isten szól hozzánk, meghallgat bennünket és közel jön. Kedves barátom! Különösen szép ebben az ünnepben az, hogy nem zár be egy misztériumba, hanem kinyit bennünket a másik ember felé. Ha Isten ugyanis önmagában szeretett közösség, akkor a keresztény embernek is a kapcsolatok emberének kell lennie. Ez megvalósulhat olyan egyszerű dolgokban is, hogy a családban türelmesebben szólunk egymáshoz, a vitákban jobban figyelünk a másikra, vagy a közösségeinkben nem minden áron a saját igazunkat akarjuk érvényesíteni, hanem a közös jót keressük. A Szentháromság ünnepe ezért erkölcsi és lelki iránytű is. Megtanít arra, hogy a szeretet nem puszta érzelem, hanem kölcsönös önajándékozás, hűség, egymás terhének hordozása. Kedves barátom! Ezen a vasárnapon különösen érdemes elidőznünk a dicsőség szavunkon is. Gyakran mondjuk imáink végén. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. Ez a mondat nem csak záró formula, hanem hitvallás. A dicsőség nem valamelyik személyé külön, hanem a három isteni személy közös élete. Amikor dicsőítjük Istent, akkor valójában bekapcsolódunk abba az örök szeretetbe, amely minden jó forrása. Az emberi élet akkor talál igazi boldogságra, ha nem önmaga dicsőségét keresi, hanem helyet ad Isten dicsőségének. Ez a szemlélet felszabadító, mert leveszi rólunk az önistenítés terhét, és visszaadja a létezés örömét. A Szentháromság ünnepe arra is emlékeztet minket, hogy a legmélyebb igazságok nem mindig a leghangosabbak. Az isteni élet csendes, de mindent átjáró jelenlét. A keresztény ember feladata nem feltétlenül az, hogy megfejtse a titkot, hanem hogy belesimuljon abba a szeretetbe, amelyet ez a titok felmutat. Ha a nap végén meg tudunk állni egy pillanatra, és képesek vagyunk hálát adni azért, hogy tartozhatunk valakihez, hogy van kinek megbocsátanunk, van kit szeretnünk, van kitől segítséget kérnünk, már is közelebb kerültünk a Szentháromság valóságához. Mert Isten nem egy távoli, magányos hatalom, mely bábjátékosként mozgatja a teremtményeit, hanem a szeretet Istene. Aki ebbe a szeretetbe belép, az megtanulhatja, hogyan lehet igazán boldogan élni. Kedves barátom! Imádkozom azért, hogy ez a vasárnap békét hozzon a szívedbe, és igazi szeretetet a mindennapjaidba. Legyen a Szentháromság áldása rajtad, családodon, szeretteiden és minden munkádon. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink! Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!